Markus-Sung. A mi segítségünk és karácsonyi ünnepszentelésünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit karácsony reggelén. Hadd köszöntsük külön az Ágnus rádió hallgatóit a Bulgária telepi református templomból. Isten lelke tegye áldotta a mi ünneplésünket, akár a templomban, akár otthon, hogy Jézus születése napján a mi örömünk benne legyen teljes. Énekeljük testvérek kezdénekül a 193. éneket. A 193. ének így kezdődik: dicsőség az Istennek, dicsőség az Istennek fenn a magas egekben. Kedves ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint ez írva található a János apostol első levelében, a negyedik részben. János apostol első leveléből, a negyedik részből, a hetedik verstől kezdve olvasom Isten igéjét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lesz bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 203. éneket. A 203. ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel.
Oh, yeah, yeah, take him on.
Gyertek, imádkozzunk, testvéreim! Szerető Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy ismét hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy lélekben felkereshetjük mi is a megszületett Krisztust. Köszönjük, hogy ő már nem csecsemő, tehetetlenül vergődve a jászolban. Köszönjük, hogy messiássá, megtartóvá lett, és köszönjük, hogy a mi életünknek is köze lehet hozzá. Ó, hiába ünnepelnénk, hiába lenne minden külsőség, amit mi nagy áldozatok árán valósítunk meg ilyenkor, ha nem lenne ő nagyja a mi életünkben, ha nem ő győzne a mi bűneink fölött, ha nem ő békéltetne meg minket az Atyával, egymással, önmagunkkal, sőt, körülményeinkkel is. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézus Krisztusban a békesség fejedelmét kaptuk. És köszönjük, hogy ő az, akinek szavára ma is lecsendesedik a lélek vihara, akinek jelenlétében kisimulnak a lélek ráncok. Ő az, akinek hatalma alatt eltűnik a gonosz, és megnyugszik a háborgó lélek. Köszönjük, hogy az ő jelenlétében fakad igazi öröm. Köszönjük, hogy az ő ölelő karjaiban találhatunk otthonra, te nálad, Istenünk. Köszönjük, hogy az ő hívó szava ma is le tud győzni bennünk minden ellenállást, makacságot, mindenféle gőgöt és büszkeséget, ami sokszor megakadályozott abban, hogy igent mondjunk az ő hívására. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy ma újból az ő nevében lehetünk együtt veled és egymással. És köszönjük, hogy az ő szeretetének hatalma alatt tanulgathatjuk újra elfogadni egymást, közelebb menni egymáshoz, és közelebb engedni magunkhoz azokat is, akiket sokszor kikerültünk a hétköznapokban, akikre oly gyakran éppen nehezteltünk, vagy haragudtunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a lélek görcseiből ki akarsz oldani minket a szeretet ünnepén, amikor Jézus Krisztusban a testélet isteni szeretetet közelíthetjük meg újra, akinek vonzásában ellenállhatatlanná lesz minden olyan emberi erőfeszítés, ami eddig távol tartott tőle. Könyörülj hát rajtunk, hogy ismét nyitott szívvel figyeljünk rejá, és örüljünk annak, hogy ő lett mindnyájunk üdvözítőjévé, megtartó Krisztusává. Köszönjük neked, hogy az ő testélétele napján benned gyönyörködhetünk, és neked örülhetünk, megváltó Istenünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és készüljünk Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 250-es ének első versét. A 250. ének így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Drága testvéreim, hallgassuk meg a karácsonyi örömhírt, amint az írva található János apostol első levelében, a 4. rész 7. és 8. verseiben. Felolvasom Isten igéjét János apostol első leveléből, a 4. rész 7. és 8. verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert az Isten szeretet. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert az Isten szeretet. Eddig tartozik alapigé. Drága testvérek, ismét a szeretetről van szó. Kérdezhetnénk, vajon nem elcsépelt kifejezés ez? Annyiszor hallottunk már erről, különösen ilyenkor karácsony táján. Vajon mi is a szeretet, kérdezhetnénk? Valami csöpögős, romantikus, mézes-mázos dolog, amitől oly hamar meg lehet csömörölni? Vajon az, amit a hollywoodi csöpögős filmek tárnak elénk, aminek egyik emlékezetes darabja a mindenki által ismert Love Story, aminek egyik mondata szlogenné lett a múlt században, hogyha szeretsz, nem is kell megbocsátanod. A szerelem, vagy a szeretet nem is kell megbocsásson. Vajon igaz ez? Vajon miért vesszük elő ilyenkor, karácsonykor ezt a témát? Vajon miért szól ránk a szeretet apostola János, aki egyedüliként maradt hűséges a kereszt alatt az ő mesteréhez? Vajon miért szól ránk János, ráadásul ilyen gyöngéd megszólítással, szeretteim, szeressük egymást. Nyilván azért, mert nem szeretjük eléggé egymást. Pedig nagy reményekkel és romantikus álmokkal indultunk valamikor a házasságba. És aztán beütött a menkű, ahogy szoktuk mondani népiesen, a mi kapcsolatunkba. És nem értettük, hogy az, akiért a csillagokat is lehoztuk volna az égről, miért lett egyből olyan hirtelen, olyanná, mint egy idegen számunkra. Átöleltük volna a világot is, úgymond szerettük az egész mindenséget, csak éppen azt nem, aki felbosszantott, aki keresztbe tett nekünk, aki a tyúk szemünkre lépett. És akkor nem hittük már, talán rövid néhány évi házasság után, hogy ő az, akit mindig, sírig szeretnem kell. És ott vannak a gyerekeink, akikért mindent megtettünk, étnapot összehozva. És adott pillanatban pimasz serdülőként a képünkbe vágta ezt meg azt, és mi kiborultunk, és mindenhova elkívántuk volna, nemhogy szeressük. És ott volt a munkatárs, nem beszélve a főnökről, akiről rövid idő alatt észrevettük, hogy irigykedett ránk, hogy keresztvetett nekünk, hogy beárult a főnöknél, csak hogy nagyobb prémiumot kapjon évvégén, vagy hogy jobb pozíciót harcoljon ki magának. És akire valamikor talán felnéztünk, mert talán jó szakembernek minősítettük, később már ki sem állhattuk. Folytassuk tovább. Ugye érezzük, hogy ilyen táj karácsonyra, jaj, de meg tud kopni a szeretetünk. És jaj, de ki tud ürülni a szeretet tankunk. És ilyenkor valljuk be őszintén, és ismerjük el. Nagy szükségünk van arra, hogy ránk szóljon valaki. Ráadásul nem úgy, hogy ilyen-olyan haragosok, gonoszok, irigykedők, bosszúállók, hanem így, hogy szeretteim. Mint valami atya, rakoncátlankodó, talán pimasz gyermekekre. Szeretteim. Drágáim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Aki nem szeret, nem ismeri Istent. Mert az Isten szeretet. Mert az Isten szeretet. Egy legenda szerint két fiatal szerzetes egyszer a kolostorban elhatározta, hogy azon túl, hogy szerzetesi fogadalmat tettek, és egy életre elkötelezik magukat erre a különleges szolgálatra, azon túl még valami különösebb, speciális feladatot szeretnének megvalósítani. Az egyik azt határozta el, és a kolostor főnökétől erre külön engedélyt is kért nyilván, hogy egész életen át szeretni azt kutatni, miként lehetne a legrövidebben megfogalmazni azt, hogy kicsoda Isten. A társa pedig arra szánta rá az egész életét, hogy egyetlen szóban tudja összefoglalni azt, hogy mi a szeretet. Megegyeztek, hogy 30 évet szánnak erre a külön feladatra mindketten. Ez alatt bejárják a világot, és 30 év múlva húsvét hajnalán, mikor kondul a kolostoruk harangja, újra találkoznak a kolostor kapujában, és elmondják egymásnak, hogy a 30 évi kutakodás után mire jutottak. Eltelt a 30 év, a két szerzetes megöregedve találkozott a kolostor kapujában, alig ismerték fel egymást, de aztán egymás nyakába borulva köszöntötték egymást, és megkérdezte az egyik a másikat, no testvér, mondd, kicsoda Isten? Isten a szeretet. És te meg tudod mondani, hogy mi a szeretet? Igen, a szeretet maga Isten. Vajon kell 30 évi kutakodás annak felismerésére, hogy kicsoda Isten? Vagy kell 30 évi világjárás annak megfogalmazására, hogy mi a szeretet? Igen, lehet, hogy sokszor több kell. Hadd kérdezzelek karácsony reggelén, vajon tudod-e, kicsoda Isten? Annyiféle választ adtak már bölcsek, filozófusok, tudósok, keresők, teológusok, világszellem, lélek, sokféle más ősenergia, de lám János a szeretet apostola egy szóba sűrítve annyit mond, Isten a szeretet. És a szeretet nem más, mint maga Isten. És itt tudjuk, hogy nem valami söpögő romantikáról beszél az apostol. Itt az eredeti görög szöveg az agapé szót használja, ez fölülírja az emberi együttérzést, a humanista jó szándékot. Erre a szeretetre egyedül csak Isten képes. Lám, mi történt karácsonykor? Irántunk való érthetetlen nagy szeretetből Isten maga egy koszos istáló jászol bölcsőjébe, Jézus személyében oda helyezte magát. És ránk merte bízni magát. És ez a parányi csecsemő formájában számunkra teljesen kiszolgáltatott isteni szeretet elkezdett növekedni. Felnőtt, és Jézus személyében szüntelenül csak szeretett. És mert nagyon szeretett, szüntelenül szenvedett. Igen, mert a szenvedés és a szeretet ikertestvérek. Ez a szeretet, amiről az apostol beszél, amiről a karácsonyi csoda üzen nekünk, ez a szeretet nem olcsó szeretet. Ezt a szeretetet nem lehet gyakorolni áldozathozatal nélkül. Olvastuk ugyanitt a további versekben, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldt az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. A szeretet tehát áldozattal jár. A szeretet azt jelenti, hogy mondta Albert Schweitzer, a múlt század neves teológusa, áldozatkész afrikai misszionáriusa, hogy a szeretet azt jelenti, rendelkezésedre állok, Istenem, és rendelkezésedre állok, embertársam. Ha csak annyit mondasz, hogy rendelkezésedre állok, Istenem, de nem állsz rendelkezésére az embertársadnak, akkor ez az Isten felé fordulásod hamis. Netán annyi telik ki ebből, hogy időnként beülsz a templomba, talán még egy kis anyagi áldozatot is hozol, vagy ha szorít az élet prés, akkor netán elkezd el imádkozni. De az, hogy rendelkezésre áll Istennek teljes lényeddel, az azt jelenti, hogy rendelkezésre állsz az embertársadnak. Minden áldozatra készen. És ez az, ami nem működik nekünk, testvérek. Mert mi nagyon hamar kezdjük számítgatni a lépéseket. Mint Péter Jézus közelében is. Uram, hányszor kell megbocsátanom fele barátnak? 7-szer is. Ismerős a Jézusi válasz, nem 7-szer, Péter. 70-szer, 7-szer is. Már ki se tudod számítani. Ne is számolgasd. Mert ha számolgatni kezded, már is baj van veled. Mert a szeretet nem számol. A matematika tanár tud számolni, a komputer tud számolni, de a szeretet nem számolgat. Az az isteni, akiről beszél az alapige. Az az isteni, akiről nem csak beszél az apostol, hanem akit elénk is élt. És aki Jézus Krisztusban úgy szeretett, hogy közben szenvedett. Neves francia teológus Michel Coat azt mondja, hogy a szeretet nem annyit jelent, hogy valakit birtokba veszek önmagam gazdagítása érdekében, hanem hogy magamat ajándékozom oda valakinek azért, hogy őt gazdagítson. Testvére, ki kell mondani nagyon őszintén, nagyon sok házasság kötés önző szándékból történik. Elveszek valakit feleségül, hogy boldogítson engem, gazdagítson engem, szolgáljon ki engem, táncoljon körbe engem, hódoljon előttem, magasztaljon föl engem, dicsérjen meg engem, a sírig elkísérjen engem. Ha lehet, én menjek el előbb, hogy az özvegység terhe rászakadjon. Ugye érezzük, hogy ez nem az ágápé szeretet. Semmi köze az isteni szeretethez. Semmi köze a karácsonyi csodához. És hát ez a nagy kérdés, hogy hogy juthatunk el oda, hogy így szeressünk. Azt mondja az apostol, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, nem akárhogy, hanem úgy, ahogy itt ez a francia teológus is megfogalmazta, aki szeret, áldozatos szeretettel, mások szolgálatára készen, önmagából kilépő szándékkal, egyé válva a másikkal. Most aki így szeret, az Istentől született, mondja az apostol. Az ismeri Istent. Az ismeri Istent. Ismerni Istent, micsoda nagy kihívás. Micsoda nagy lehetőség. Ha valaki előállna, és azt merné állítani, hogy én ismerem Istent, lehet mindnyájan kétkedve csóválnánk a fejünket, van, aki gúnyosan kinevetné, hogy mer ilyen pimasz vakmerőséggel elé állni. Valaki azt mondani, hogy ő ismeri az Istent. Márpedig, aki Jézus szeretetével tud szeretni, lehajolni a kicsinyekhez, Jézus szeretetéből fakadóan tud áldozatot hozni a másik örömére. Igenis, az Istentől született. És az ismeri Istent. János ezt kimeri mondani nagyon határozottan. Igen ám, de mikor azt mondja itt az apostol, hogy szeressük egymást, akkor ez nem azt jelenti, testvérek, amit olyan hangzatosan és olyan üresen némelyek kimondanak. Én szeretem az egész világot. Kész vagyok a keblemre ölelni mindenkit. Én rögtön rákérdeznék. Azt a társadat is, aki néha borsot tör az orrod alá? Azt a pimasz gyermekedet is, aki szemtelenül válaszol neked? Azt a munkatársadat is, aki holnap után a munkahelyen már megint keresztbe fog tenni neked? Azt is, aki kölcsönkért tőled egy adag pénzt, és soha nem adta meg? És azt is, aki más módon csapott be téged, tudatosan, szándékosan? És azt is tudnád úgy a kebledre ölelni? Istennek nagyon odaszánt életű embere Jean Vanier, aki az elesettek között szolgált, azt mondja, hogy azokat vagyunk hivatottak szeretni, akiket Isten a mai napon rendelt mellénk. A mai napon rendelt mellénk. Ők számunkra Isten jelenlétének a jelei. Ők számunkra Isten jelenlétének a jelei. Azok is, akiket olyan nehéz szeretni, akikre nehezteltünk is már, akikre nem tudunk jó szemmel és jó szívvel nézni, azok is mellettünk Isten jelenlétének a jelei. Tovább mondja ez a Jean Vanier, hogy lehet, hogy mi más személyiségeket válogattunk volna össze magunk mellé, akik talán kedvesebbek, értelmesebbek lennének. Viszont őket, akik tényleg itt vannak, Isten ajándékozta nekünk, és választotta ki számunkra. Ha így fogsz ezután nézni a társadra, a gyermekedre, a szomszédodra, a munkatársadra, a beosztottadra, vagy a főnöködre, vagy a rigolyás anyósodra, vagy a szklerózisos apósodra, ha így fogsz nézni, akkor már igaz lesz reád nézve is, hogy ismered Istent. Sőt, hogy Istentől születtél. Nem csak rossz természetű apától és anyától. Mert jaj, nagyon sok rosszat hozunk mi a múltunkból magunkkal, terhes örökségként, és sokszor ezért nehéz szeretni már a szülőket is. Nem beszélve a lerobbant nagyszülőkről. Azt mondja az apostol, hogy mindaz, aki szeret Istentől született is, ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent. Mert Isten maga a szeretet. És ez a szeretet áldozattal jár. Ahogy mondja neves keresztény francia író, François Mauriac, hogy mindig csak akkor tudtam az életben, hogy szeretek valakit, ha szenvedtem érte. Mindig csak akkor tudtam az életben, hogy szeretek valakit, ha szenvedtem érte. Vagy ahogy a tézei közösség megalapítója, Rozsé testvér mondta, kereszt nélkül felebaráti szeretet nem létezik. És hát, milyen ez az Istentől született szeretet, ez az agapé? amihez hozzá tartozik a kereszt is. Mint Jézus Krisztus életéhez, szolgálatához. Elválaszthatatlanul hozzátartozott a kereszt, éppen azért, mert szeretett. Mert a szeretet mindig áldozattal jár, és mindig önlemondással jár. És az a szeretet, ami Jézus Krisztusban testesült meg, ki tud lépni önmagából, hogy észrevegye a másikat. Mahatma Gandhi, a nagy népvezér és államfő Indiában, aki jobban ismerte a Bibliát, mint sok keresztény ember, csak soha nem döntött a kereszténység mellett. És mégis sokkal többet valósított meg Krisztus tanításaiból, mint sok keresztény. Ez a Gandhi azt mondja, ha az éhező azt kérdi tőled, hol van Isten, akkor adj neki kenyeret, és válaszold, itt van. Ha az éhező azt kérdezi tőled, hol van Isten, adj neki kenyeret, és válaszolt, hogy itt van. És el fogja hinni. El fogja hinni, hogy a kenyér nyújtó személyében maga Isten van ott. Maga Isten van ott. Igen ám, de ahhoz, hogy te így tégy jót valakivel, nyilván nem csak annyiba kerül, hogy megveszed a darab kenyeret, és odaadod neki. Hanem lehet, hogy abba az áldozatba is, hogy megteszed azt a távolságot, ami ott van közted és közötte. Hogy ne csak oda dobd könyöradományként, netán megalázó módon azt a darab kenyeret, hanem úgy add oda, hogy add oda magadat is a kenyérrel együtt. Azt a teljes szeretetet, aminek nyomán ő embernek fogja érezni magát, és nem egy megalázottnak. Most hát ez az a többlet, ami mindig kölcsönösséget igényel ebben a szeretet gyakorló kapcsolatban. Egyszer a lelki gondozóját felkereste egy házassági krízisben levő asszony. És tudta az asszony, hogy az ő férjét is jól ismeri ez a lelki gondozó. És elkezdte mondani, hogy hát tessék már beszélni a férjemmel erről, meg arról. A lelki gondozó segítő szándéka azt mondta az asszonynak, hogy kérem, írja le itt előttem a papírra, hogy mit vár el a férjétől. És az asszony írni kezdett. És ilyesmiket írt a listára, hogy szeretném, ha figyelmesebb volna. Szeretném, ha időnként megsimogatna. Szeretném, ha néha elém jönne a munkahelyemre. Szeretném, ha segítene a gyereknevelésben. Szóval ez az egész lista erős figyelem hiányról tanúskodott. És a lelki gondozó kezébe vette, elolvasta ezt a listát, aztán szépen megfordította, és visszaadta az asszonynak, és azt mondta, hogy tessék, itt van a lista, visszaadom. Tessék hazamenni, és ennek a listának alapján gyakorolni azokat a férje irányában, amiket itt leírt. Én? De hát én éppen fordított szándékkal jöttem ide. Semmi baj, menjen csak haza, gyakorolja, és egy hónap múlva jöjjön vissza újra, és számoljon be az eredményről. Az asszony hazament, és elkezdte gyakorolni. Ő a férje irányában. Aki felé annyi panasza volt, és egy hónap múlva kívülről jött vissza, hogy minden megoldódott. Mert az a bajunk a szeretet gyakorlásában is, hogy ezt az első lépést a másik felé olyan nehezen teszem meg. Várom, hogy ő tegyen meg. Csak hogy a jóság, ahogy mondja John Newman, a jóság az olyan, hogy a jóért azoknak kell fizetni, akik teszik. Ezt tette Jézus is. Az életével fizetett azért, hogy jót tegyen velünk. Mindegy, hogy mibe került neki, csak tehessen jót velünk. Mindegy, hogy az élete ráment, csak hogy bebizonyítsa, hogy az Isten szeretet, és hogy téged is szeret. És hát ilyen csodálatos az az isteni szeretet, ami Jézus Krisztusban megtestesült, ami Istenből árad, ami lám a gyakorlatban is csodákat tud művelni. Olyant is, amiről ez a rövid kis megtörtént eset számol be, aminek az a címe, hogy a karácsonyi csoda. Töprengtem azon, hogy összefoglalva röviden tárjam a gyülekezet elé, de kénytelen vagyok szó szerint felolvasni, mert csak így hatásos. A karácsonyi csoda, ez a címe egy Amerikában történt családi esetnek. Mindig azt gondoltam, mondja egy idős édesanya, aki egy szemében nagymama is volt, mindig azt gondoltam, elegendő szeretet van bennem ahhoz, hogyha kell, megbocsássak másoknak, így boldog és gondtalan lehet az életem. Aztán egy nap villámcsapásként ért a hír, a legkisebb fiam, Dániel, molesztálta a kis unokámat, Eslit. Mikor ez a szörnyűség a tudomásomra jutott, zűrzavaros érzések kavarogtak bennem. Az én boldog, szeretetteljes családi életem egy csapásra vérre menő csatározások színterévé vált. Rendőrségi jegyzőkönyvek készültek. A családom tagjai nem álltak szóba egymással. A szeretet és a bizalom helyét átvette a harag és a vádaskodás. A történtek után az oly kedves családi kötelékből nem maradt egyéb, mint egy pattanásig feszült vékonyka cérnaszál. Mindenki össze volt zavarodva. Az indulat hevében az unokám szülei, Paul, a legidősebb fiam, és Claudia, a felesége, választás elé állítottak. Azt kívánták, hogy tagadjam meg Dánielt, és szakítsa meg vele a kapcsolatot, ellenkező esetben le kell mondanom arról, hogy valaha is újra láthassam Eslit és a többi unokámat. Úgy érezték, Dánielt meg kell fosztani a szeretetünktől, és ki kell rekesztenünk a családi körből. Azt várták tőlem, hogy ne vegyek többé róla tudomást. Hogyan kérhetik tőlem, hogy tagadjam meg a saját gyermekemet, vagy hogy ne lássam többé az unokáimat? Választásra kényszerítettek, én azonban családom egyik tagjáról sem akartam lemondani. Kétségbeesés lett úrrá rajtam, hiszen mindannyiukat szerettem. Hogyan is választhatnék közöttük? Tudtam, akárhogy is döntök, nincs rá biztosíték, hogy valaha is olyan boldog és szerető család leszünk, mint azelőtt. Végül a pártatlanságot választottam ebben a rettenetes helyzetben, de minthogy Dániel még mindig nálam lakott, meg kellett hoznom a fájdalmas döntést, és el kellett küldenem őt otthonról. Majd beleroppantam, mikor becsukta maga mögött az ajtót. De tudtam, nem tehetem ki az unokáimat a veszélynek, hogy a fiam függőségének áldozatává váljanak. Dániel ettől kezdve az utcán élt, a rendőrök pedig rendszeresen bevitték az őrszobára, hogy aztán több órás vallatás után mindannyiszor elengedjék, mert nem volt mit felhozniuk ellene. Kitaszítottként nem volt más benne, mint elutasítás, dac és harag. Azt hittem, megszakad a szívem. Sírva kiáltottam Istenhez. Hogy volt képes az én fiam ilyen szörnyűségre? Nem lett volna szabad ennek megtörténnie. Mi történt a családunkkal? Hová lett a szeretet? Egyre mélyebbre süllyedtem az önsajnálatban és a fiam miatt érzett szégyenemben. És ha mindez nem lett volna elég, a családom is elfordult tőlem. Képtelen voltam megérteni, hogyan lehet bárki képes arra, hogy eltaszítsa egy családtagját, és megtagadja tőle a szeretetét, bármilyen súlyos vétket követett is el. Érthető volt, hogy a családom Dániel ellen fordult, de azt nem tudtam elfogadni, hogy megfosztanák mindenfajta szeretettől. Paul és Claudia kizárt a családjuk életéből. Nem beszélhettem az unokáimmal, mivel nem voltam hajlandó megtagadni Dánielt. Úgy érezték, cserben hagytam őket, és szemet hunytam a fiam büntette fele. Ahogy teltek a hónapok, lassanként felemésztett a családi ellenségeskedés és a bizonytalanság. Álmatlan éjszakákon át rágódtam a történteken, és némi habozás után arra jutottam, hogy papírra vetem háborgó érzéseimet. Először csak ültem, és köröket rajzolgattam a papírra, miközben kavarogtak a fejemben a gondolatok. Azután lassanként szavak tűntek elő az összefirkált lapokon, míg nem gondolataim és érzéseim megállíthatatlanul törtek elő. Ahogy a családunkat kettészakító fájdalomról írtam, rájöttem, milyen sokat segít, ha szavakba öntöm mindazt, amit belül érzek. Megpróbáltam Paul és Claudia helyébe képzelni magam. Miközben leírtam, mit érezhetnek egy molesztált kislány szülei, azt hiszem, valóban sikerült jobban megértenem a gyötrelmeiket. Ahogy kiírtam magamból az érzéseimet, az önzés, az önsajnálat, a szégyen és a depresszió helyét egyre inkább a feltétel nélküli szeretet vette át, és úgy éreztem, most kezdem igazán megérteni, hogy ez mit jelent. Felé lett bennem a remény, hogy a családunk egyszer újra régi lehet. Amint nem a saját bajomra koncentráltam, képes voltam átértékelni a hónapok óta tartó családi viszályt és ellenségeskedést. Elhatároztam, hogy a szívemre hallgatok, és újra az a szerető anya leszek, aki azelőtt voltam. Eltökéltem, hogy nem gondolok többé az egymás fejéhez vágott durva szavakra, és mindenkinek megbocsátok, így Dánielnek is. Tudtam, hogy nekem kell megtennem az első lépést. Fölhívtam hát Paul-t és Claudiát. Meglehetősen kimértek voltak velem a telefonban, amikor pedig elmentem hozzájuk, nem engedtek be a házukba. Én azonban tudomásukra akartam hozni, hogy szeretem és megértem őket, és nem adtam fel a próbálkozást, bármilyen ellenségesen reagáltak is. Hetek múltán kezdett megtörni a jég. Paul és Claudia újra hajlandó volt szóba állni velem. A találkozásaink rövidek voltak, de annál biztatóbbak. Szándékosan nem beszéltünk a családunkat megosztó konfliktusról. Nem tudhattam, ez vajon annak a jele, hogy valóban csökkent köztünk a feszültség, vagy csak meglapult a felszín alatt, és bármikor újra kitörhet? Aztán egy nap Claudia felhívott, és megkérdezte, átjöhet-e hozzám. Miután megérkezett, egy darabig az időjárásról, a gyerekek iskolai teljesítményéről és a főzésről beszélgettünk, tudatosan kerülve minden olyan témát, ami vitára adhat okot. Zavaromban óvatlanul megjegyeztem, milyen sokat segített nekem az írás abban, hogy magam mögött tudjam hagyni a keserűségemet. Claudia meglepődött, és megkért, hogy mutassa meg neki a naplómat. Engem legalább annyira meglepett a kérése, de megengedtem, hogy beleolvasson a legszemélyesebb feljegyzéseimbe. Végig görzsben volt a gyomrom, mi alatt a naplómat lapozgatta. Nem akartam félbeszakítani, csak lopva pillantottam rá, félve, hogy dühös lesz rám. Döbbenten láttam, hogy potyogtak a könnyei, miközben olvasott. Mikor nagy sokára végére ért, bejött a konyhába, ahol épp tettem-vettem, mint aki nagyon elfoglalt. Ő egyenesen odajött hozzám, átölelt, és zokogva a vállamba fúrta arcát. Azt mondta, mélyen megérintette, ahogyan a fájdalmáról írtam, és rájött, mennyire hasonló a mi szenvedésünk, csak hogy ez idáig nem tudtuk megosztani egymással az érzéseinket. Bocsánatot kért, amiért hozzájárult a család megosztottságához. Megdöbbentett a hatás, amit a naplóm olvasása váltott ki belőle. Miután jól kísértük magunkat egymás vállán, beláttuk, hogy családi melegség nélkül mindannyian boldogtalanok lennénk. Claudia ragaszkodott hozzá, hogy Paul is elolvassa a feljegyzéseimet. Nem kellett hozzá sok idő, és az egész család olvasta a naplót, és benne szív fájdalmam történetét. Ki gondolta volna, hogy az írásban lelt vigaszom nyitja majd meg az utat a családunk gyógyulása felé. Ismét együtt voltunk mindannyian, csak Dániel hiányzott közülünk. Paul, Claudia és az unokáim ma már gyakorta meglátogatnak. Az otthonomat újra nevetés és szeretet tölti be. Kemény árat fizettünk, hogy megtanuljuk, szeretet nélkül reményünk sincs a boldogságra. Mivel tudtam, hogy Dániel nem kívánatosnak és kitaszítottnak érezte magát, amiért elküldtem otthonról, meg kellett találnom a módját annak, hogy tudassam vele, mennyire szeretem őt, annak ellenére is, hogy nem hunyhatok szemet a tettei vagy az életvitele felett. A fiam, ezért hát természetes, hogy szeretem őt. Az viszont már tudatos döntés volt részemről, hogy megbocsátok neki, és a történtektől függetlenül is kitartok mellette. Dániel szörnyű tette, szétzúzta a boldog és összetartó családról, és az együtt töltött ünnepekről szőtt álmaimat. De mikor újra erőre kaptam, hogy harcoljak a családomért, A szívemben is új remény ébredt, hogy a szeretet győzedelmeskedik, és egy szép napon Dániel ismét a családunk része lehet. Kitartó reménykedésem végül meghozta a gyümölcsét. 7 évvel a szomorú eset után a húgom karácsonyra meghívott magához. Mikor megérkeztem, a lányomat is ott találtam, aki azzal fogadott, hogy be kell kötnie a szememet, mert meglepetés vár rám. Kendővel a szememen találgattam, vajon milyen különleges meglepetésben lesz részem. Motoszkálást hallottam, miközben a húgom leoldotta a szememből a kendőt. Mind 3 felnőtt gyermekem ott állt előttem, kart karba öltve, mosolyjal az arcukon. Boldog karácsonyt, mama, kiáltották. A meglepetés és az öröm úgy megrohant, hogy könnyezve térdre rogytam. Paul és Shelley több mint 7 éve nem találkozott Dániellel, és most itt vannak mindhárman, és együtt nevetnek. Megcsókoltak és átnyújtottak egy jókora dobozt. A dobozban bekeretezett fényképek voltak róluk, 3-ukról, melyeket nem sokkal azelőtt készítettek. Elmentek együtt a parkba, hogy közös fotókat készítsenek magukról nekem. Egészen hihetetlen volt. Valódi karácsonyi csoda. Újra szeretet költözött a családunkba. Elmondhatatlanul hálás vagyok, amiért képes voltam a megbocsátás mellett dönteni, és a saját bánatomon túllátva együtt tudtam érezni a családtagjaim fájdalmával. A szeretet valódi gyógyulást és megbékélést hozott a családunkba. Kívánom, hogy Isten szeretete, az ágápé, a testélet, áldozatos krisztusi szeretet így működjön mindnyájunk életében. Amen. Testélet, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 438-as ének első versét. 438. ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Halld, mint zeng az egész ég, a királynak dicsőség. Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy újra és újra ráébresztesz minket is arra a felismerésre, hogy megbocsátás és szeretet nélkül nem lehet élni. A te isteni testélet szereteted Krisztus nélkül lehetetlen ezen a világon boldogan élni. Köszönjük, hogy ezért jöttél közénk Krisztusban. Ezért hoztad a legnagyobb áldozatot, hogy bizonyítsd, nem vagy közönös a mi sorsunk iránt, sőt, szereteted határtalan, végtelen. Hisz senki így nem szeret, mint ahogy te, aki képes egyszülött fiát is halálba adni, csak azért, hogy nekünk életünk legyen, nem is akármilyen. Nem csak biológiai, nem csak kenyérpusztító létforma, hanem legyen nagybetűs élet, ami teljes szeretettel, megbocsátással megértéssel, áldozatkészséggel, egymás iránti figyelmességgel, törődéssel. Köszönjük neked, hogy így jöttél Jézusban, és ezt gyakorlod ma is köztünk, hogy higgyük a karácsonyi csodát, amit nem csak az a család élt meg ott valamikor Amerikában, hanem mi is megélhetjük a magunk helyén, hogy igenis, Isten szeretete Jézusban, köztünk is, bennünk is, ebben a gyűlölködő, háborúgó világban is újra és újra testé lehet. Ott, ahol merünk téged szeretni, merünk rád hagyatkozni, és merünk a te előírásodnak engedelmeskedni, hogy így újra és újra mindnyájan örülni tudjunk annak, amit te cselekszel közöttünk és bennünk, a mi javunkra. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes sóhaját is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persely ma is működik. Külön adományokat fogadunk el egy Zilahi Árvaház anyagi támogatása érdekében. Szeretettel közlöm a további karácsonyi alkalmainkat. Ma este 6 órai kezdettel lesz ünnepi istentisztelet, holnap másodnapján délelőtt 10 órai kezdettel lesz ünnepi istentisztelet. Ennek keretében egy ifjúsági előadás is lesz az ifis csoport részéről. Holnap este másodnapján 6 órakor lesz istentisztelet, harmadnapján délelőtt 10-kor és este 6-kor lesz még istentisztelet, és nyilván vasárnap, az esztendő utolsó vasárnapján, december 28-án is a szokásos időpontokban délelőtt 10-kor, este 6-kor lesznek istentiszteletek. December 31-én, szilveszter napján, este 6 órakor lesz óévi istentisztelet, és január 1-én, csütörtökön 11 órától lesz újévi istentisztelet. Ne felejtsük, ez nem 10-től, hanem rendkívüli módon 11 órától lesz, hogy kipihentebben érkezhessünk majd az újévi istentiszteletre. Tovább fogadunk rendeléseket az újságokra, a folyóiratokra. Lehet rendelni az Üzenetet, Református Családot, Éjféli Kiáltás, Hírek Izraelből, Family című folyóiratot, mindegyik olvasmányos, lelki tartalmú kiadvány. Hátul föl lehet iratkozni ezekre a jövévi kiadványokra. Lehet kapni még fali naptárt, könyvnaptárt, egyházkerületünk kiadásában lehet olvasmányos lelki táplálékot, könyveket is vásárolni hátul az asztalnál kimenetelkor. Most pedig testvérek, karácsonyi úrvacsorára készülve énekeljük a 264. ének első versét. Első versét, 264. ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.